Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 16. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 16. Zsoltárunk első versét. Tarts meg engemet, ó én Istenem, mert reménységem vetem csak te benned. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk az énekkarunkat és a harangzenekarunkat. Szép egyházi éneket énekelnek, adnak elő nekünk. Az a címe, hogy Ha a keresztre néz szemem. Oh. Köszönjük szépen. Szolgálja az Úr dicsőségét ez is. Advent. Böjt második vasárnapján. 265. énekünket énekeljük. 265. dicséretünket, ami így kezdődik. Hagyjad az Úristenre te minden útadat. Végig énekeljük el mindegyik versét.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levelét olvassuk, az első rész, első 14 versét. Pál apostol az efézusbeli gyülekezethez így ír. Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratából, az efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott ő benne, világteremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által, eleve elhatározva, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közlött velünk, minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetve velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, kik előre reménykedtünk a Krisztusban, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdonnépének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk ide a gyülekezetbe. Köszönjük, hogy rendelted ezt a napot, amikor kiszállhatunk a hétköznapi életnek, munkáinknak a forgatagából, megállhatunk a te színed előtt, imádhatunk téged, meghallgathatjuk a te igédet, gondolkozhatunk arról, és munkálkodhatsz a szívünkben. Ha kell, megbocsátod az elmúlt napok vétkeit, ha kell, megerősítesz bennünket az előttünk álló életútra, ha kell, vigasztalsz bennünket, ha kell, tanácsot adsz nekünk, közel jössz hozzánk. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért vagy ilyen kedves, szeretetteljes hozzánk. Valljuk most is, hogy nincs semmi mi bennünk, ami miatt neked így kéne hozzánk viszonyulni. Bár teremtményeid vagyunk, de látod, hogy alapvetően ellened lázadunk, nem tudjuk elfogadni a te akaratodat, magunkat istenítjük, sokszor a te törvényeidet megszegjük úgy, hogy észre se vesszük, vétkezünk ellened. Nem szeretünk úgy, ahogy kellene, sem téged, sem embertársainkat. Sokféle nyomorúság, bűn van bennünk, ami lehetetlenné tenni a számodra, hogy szeressél bennünket. És mégis fiad véréért így jössz hozzánk, és mi meg eléd állhatunk. És meghallod, amikor dicsőítünk téged. Kérünk téged arra, hogy áld meg most az egész Isten tiszteletünket. Szóljál hozzánk a te áldott igédből, és világosítsd meg a mi szívünket szent lelkeddel, hogy értsük a te szavadat, tudjunk rá válaszolni, hogy ne csak egyoldalú legyen a te kommunikációd velünk, hanem mi válaszoljunk arra valóban, személyesen. Kérünk, hogy munkálkodj ezen drága lelkeddel. Kérünk, légy velünk, Urunk, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma téged dicsérnek, a te szavadra vágynak, a te áldásod után szomjazó lélekkel gyűlnek össze emberek. Kérünk, tekints rájuk is irgalmasan. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve a 215. énekünknek az 5. versét. 215. énekünk 5. versét. A 215. énekünk 5. verse így kezdődik. Míg porsátoromban, tartasz, mint egy tömlöcben. Isten tiszteletünk alapígéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A 16. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Leülve hallgassátok meg Isten igéjét. A 16. Zsoltárban így szól hozzánk az Úr lelke. Dávid miktámja. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy te. Feletted való jóm nincsen. A szentekben, akik a földön vannak, és a dicsőségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Megsokasodnak fájdalmaik, akik más Isten után sietnek, nem áldozom meg véres ital áldozatjukat, és nem veszem nevüket ajkaimra. Az Úr az én osztályos részem és poharam, te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem, még éjjel is oktatnak engem az én veséim. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztonságba lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Kedves testvérek, Dávid miktámja, olvassuk a feliratot. Itt szerepel először ez a felirat a Zsoltárok könyvében, még 5-ször olvassuk, tehát összesen 6-szor van ez a Zsoltár felirat. Jelentése bizonytalannak tűnik. A Septuaginta, az Ószövetségnek a görög fordítása, az stelografia szót használja itt helyette, ami azt jelenti, hogy felirat egy kőoszlopra. Valószínűleg is, valószínű, hogy ezt jelenti. A zsidó írásmagyarázók is a Targumban felvésett feliratnak nevezik ezt a miktámot. Tehát Dávid, mint a régi időkben szokás volt, hogy felírtak valami obelixre vagy kőoszlopra valamiféle emlékszöveget, itt is szinte hogy egy ilyen írást akar közreadni, amit föl kellene vésni valahova, hogy megmaradjon hosszú-hosszú időre. Hát felvésetett és megmaradt. A világ végezetéig felvésetett, és ez a felirat meg fog maradni. Ebben a feliratban úgy láttam, hogy bepillanthatunk az Úr és Dávid személyes kapcsolatába. Dávid beszél erről a kapcsolatról, és lehet, hogy nem is jó szó ez, hogy beszél, hanem inkább azt kellene mondani, hogy örömmel telve áradozik az Úrral való kapcsolatáról, lelkendezik, olvadozik, ömleng, ilyen szavak jutottak eszembe, hogy így újra és újra elolvastam ezt a Zsoltárt. Vall arról, hogy kinek tartja ő az Urat, miképp viszonyul hozzá, mi mindent kap tőle, hogyan hat mindez az emberi kapcsolataira. Hát nézzük át így ezt a Zsoltárt egy picit. Először is, kinek látja az Urat? Dávidnak az Isten képe kiderül pár mondatból. Mindjárt az elején azzal kezdi, hogy tarts meg engem, Istenem. Istenem, mondja, itt az él Isten nevet használja, ami az erős Isten, a hatalmas Isten, a mindenható Isten. Dávidnak erős Istene van, hatalmas Isten, akinek semmi nem lehetetlen. De hozzáteszi mindjárt a következő mondatba, ezt mondom az Úrnak. Itt a Jahve nevet használja, ami arra utal, hogy Isten szövetséges. Szövetséget kötő Isten, aki Dáviddal személyes szövetséget kötött, és akinek a szövetségét Dávid elfogadta, kegyelemből köttetett ez a szövetség, kegyelemből áll fenn ez a szövetség Isten és közte, az Úr és ő közte. Tehát Dávid egy hatalmas Istent lát maga előtt, aki vele személyesen, kegyelemből, szeretetből szövetséget kötött. És így módon vele van. Istenem, te az én erős Istenem, az én Jahvém, az én párom, az én társam, aki szövetséget kötöttél bennem, és fenntartod ezt a szövetséget. Csodálatos ez a megszólítás, és a valóságnak megfelel ez az Isten kép. A Szentlélek által formálódott ki Dávidba. De még mond más dolgokat is. Azt mondja neki, hogy te vagy az én osztályos részem, más szóval örökségem. Ez a fogalom arra emlékeztet minket, hogy amikor a zsidók bejöttek az ígéret földjére, akkor Józsué sorsvetéssel szétosztotta a törzsek között az ígéret földjét, és méró zsinórral kimérték, hogy kinek melyik terület jut, hol lakjon, hol telepedjenek le. Ezt a szót használja itt Dávid, az örökség szót. Te vagy az én örökségem. Úgy beszéli Dávid, mint ahogy Lévi törzse, a papok törzse beszélhetett, mert az összes törzs kapott földbirtokot, földterületet, kivéve a Lévi törzsét, mert ők nem kaptak semmit. Nekik azt mondta Isten, én vagyok a te örökséged. Neked nincs földi örökséged, neked én vagyok az örökséged. A te életed nem a földi birtokra, földbirtokra épül, hanem rám épül. Én vagyok a te életed fundamentuma. Mindent tőlem fogsz megkapni. Bízzál bennem. Ezt a szót mondja itt Dávid. Te vagy az én örökségem. És ez az örökség a legszebb örökség. Nyilván szép örökség jutott nékem. A legszebb örökségem van nekem. Szép az ígéret földje is. Ez a fensík, az a völgy, de te sokkal szebb vagy ezeknél. Te örök szépség. Te annál, ami a földünk, a hazám, annál is szebb vagy. És ahogy gyönyörködöm a hazámban, még inkább gyönyörködöm benned. Csodálatos ez a kifejezés. És még egy szót mond, azt mondja, te vagy az én kelyhem, kelyhem. A kehely ugye az, amiben beleöntötték régen is az italt, és az ottan tartotta. Gyönyörű kép, mert Dávid úgy nézett az Úrra, hogy te vagy az én életemnek, az én sorsomnak a kelyhe. Te hordozod az én sorsomat magadban, mint a kehely hordozza a bort magában. Örökre benned van, tőled függ, általad meghatározott az én sorsom. Te magad vagy az életem kelyhe. Milyen csodálatos kép. Boldog testvérek az, aki ilyennek látja az Urat, mint Dávid, de láthatjuk ilyennek a Szentlélek nélkül. A Szentlélek nem dolgozik a szívünkbe, testvérek, se hatalmas Istennek nem látjuk, se nem tudjuk, hogy személyesen az én szövetségesem, aki velem van, Nem tudjuk kimondani a Szentlélek nélkül azt, hogy te vagy az én örökségem az Istennek. És azt se tudjuk kimondani, hogy te vagy az én sorsomnak a kelyhe. Márpedig milyen csodálatos, hogyha el tudjuk mondani már ezeket. Ha úgy együtt tudunk érezni Dáviddal most is ezekben a percekben, amikor hallgatjuk ezeket. És vele tudjuk mondani, hogy például te vagy az én örökségem, Uram. Lehet, hogy vannak földi örökségeink, mert elmennek az elődeink, aztán vagy hagynak ránk valamit, vagy nem. Többnyire azért hagynak valamit. De nem ez a fontos. Nem ez az örökség a fontos. Hanem az, hogy te vagy az én örökségem. Ha ezt látjuk egyébként, az úgy feloldoz bennünket az az igazság a földi örökségtől való függés érzésétől. Mert nagyon jól tudjátok, hogy milyen sokszor van így, hogy valakinek meghal a felmenője, és akkor az itt maradottak egymás torkának esnek rövid időn belül a földi örökség miatt. És kezdődik a civakodás, a veszekedés, megrontja a kapcsolatokat sokszor évekre vagy évtizedekre. De akinek az Úr az öröksége, az felszabadul lett. Ha nem öröklök semmit az apukámtól, vagy a nem tudom kitől, nem az a fontos, hogy öröklök-e valamit, vagy nem. Lehet, hogy fogok örökölni, lehet, hogy nem fogok. Nem ér annyit, hogy másokkal erről veszekedjek. Mert az Úr az én örökségem. Az Úr az én örökségem. És a szép örökség nem az a nagy vagyon, vagy nem tudom, amit a szüleink hagynak rejánk, hanem az, ami az Úrban rejlik. Az a szép örökség. Nyilván szép örökség, sőt a legszebb örökség jutott nekem. Ez csak a lélek által tudjuk mondani, testvérek. Csak úgy vele általa tudjuk így látni az Istent. És a másik dolog, amit kiemelnék, hogy az Úr az életemnek a kelyhe, hogy ő hordozza az én sorsomat. Pál apostol úgy fogalmazza a Kolossi levélben, hogy Krisztus a mi sorsunk. Ugye van ez a híres könyv, Krisztus a mi sorsunk, Wilhelm Busch-nak a prédikációs könyve, evangelizációs könyve. Erre az igére utal vissza a Kolossé 3-4-ben olvassuk ezt. Krisztus az én sorsom, ugyanez, mint amit Dávid mond, Krisztus az én örökségem, Krisztus az én életemnek a kelyhe. Ő benne vagyunk elrejtve. Minden tőle van nekünk. Minden tőle van. Az egész életünk benne van elrejtve. En Christo, ahogy görögül fogalmazza Pál apostol, az egyik kulcsfogalom a leveleibe. Krisztusban vagyunk. Krisztusban voltunk, amikor meghalt a kereszten értünk. Krisztusban voltunk, amikor kijött a sírból. Krisztusban voltunk, még mielőtt eljött volna a földre, már öröktől kezdve. Krisztusban vagyunk most, ahogy azt mondja, el van rejtve a ti életetek a Krisztusban, és ott vagytok az Istennél már. Üdvösségetek, hold biztos, mert Krisztusból senki nem tud kitépni benneteket. Örök biztonságba vagytok. Te vagy az én sorsom kelyhe. Erre gondol Dávid is. Krisztus az én életemnek a hordozója. Hát ez tényleg ömlengés. Istenem, erős Isten, aki hozzám lehajoltál és velem szövetséget kötöttél. Aki az én örökségem vagy, a legszebb örökségem, és akiben, mint egy kehelyben a bor ott nyugszik, úgy nyugszom én te benned. Mert mindenem tőled van. A kegyelem, az élet, az igazság, minden tőled és benned van elrejtve nekem. És az én életem pedig általad körülvett élet. Hát ilyen képe volt Dávidnak Istenről. Meg még egyebek is, de nem tudunk mindenbe itt belemélyülni. Hát bárcsak nekem is, nektek is ott lebegne a szívembe ez az igaz kép Istenről, és tudnánk hozzá egyébként így beszélni. Tehát nekünk is szabad úgy szólni, Dávid, mint Dávid. Szabad ugyanezekkel a szavakkal imádkozni, és engedhetjük most is, hogy a Szentlélek valahogy színesítse az ima életünket, mert sokszor olyan kicsit poshatag, mert mindig ugyanazokat mondjuk, és akkor nem nagyon van épülés benne, vagy változás benne. És ha ezeket a szavakat úgy megfontoljuk, mi is mondhatjuk az Úrnak, de én örökségem, én kelyhem, sorsom kelyhe. Hát csodálatosan színesítené még az Isten képünket, és az ima életünket is ez a fajta látás. Adja nekünk az Úr, testvérek, tényleg, hogy Istenről ilyen szép képünk lehessen. De megyek tovább. Mi kép viszonyul Dávid az Úrhoz? Erre is néhány példát kiragadnék ebből a Zsoltárból a második pontban. Az egyik, amit mond, ez mindjárt az elején mondja, feletted való jóm nincs. Vagyis te vagy a legfőbb érték a számomra. Minden és mindenki, ami csak érték ezen a földön, vagy jó ezen a földön, az minden csak utánad jött. Te vagy a legjobb az életemben. Né, fölülmúlhatatlan vagy. Feletted való jóm nincs. Te vagy a legnagyobb kincsem. Így is lehetne talán mondani. Te vagy a legnagyobb kincsem. Hát így viszonyul az Úrhoz. Te vagy a legnagyobb kincsem. Azt is mondja neki, hogy bízom benned. Hallgass meg, mert bízom benned. Benned bízni, ez a bizalom szó, ez azt jelenti egy kicsit más, hogy visszaadva, hogy benned keresek menedéket. Ez a bizalom a menedékkeresés. Aki bízik az Úrban, az ő benne találja meg a menedék helyet. Ahogy emlékeztek, hogy Dávid hogy menekült Saul elől, és akkor hol ide bújt, hol oda bújt, hol itt talált menedék helyet, hol ott talált menedék helyet. De az igazi védelmet, a lelke, a szíve nem a barlangokba talált, meg nem a hasadékokba, meg én nem tudom hol, a kőszírtek között, hanem az Úrban találta meg a menedéket. A bizalom által találja meg az ember a menedéket. Bízom benned, és akkor ott egy menedéket találok a sátán ellen, a kísértések elől, az ítélet elől, a pokol elől, emberek elől is. Az benned kerestem menedéket. Te vagy az én menedékhelyem, ó Isten. Így viszonyul az Úrhoz. És természetesen a 7. versben azt mondja, hogy áldom az örökké valót, áldom az Urat, vagy magasztallak téged, dicsőítelek téged. Az áldani szó, ez barak, így hangzik héberül, az azt jelenti, hogy elismerni az Istennek az istenségét. Áldani őt nem csak azt jelenti, hogy mondunk egy éneket, vagy egy imádságot, amiben ott van ez a szó, hogy áldom az Urat, hanem ezzel tulajdonképpen elismerjük azt, hogy ő az Úr, elismerjük a pozícióját, az egyedülálló fennségét, a szuverenitási igényét. Minden szempontból elismerjük, meghajolunk előtte. Dávid meghajol az Úr előtt. És azt is olvassuk róla, hogy ezt mondja, tereád nézek szüntelen. Itt nem arra gondol Dávid, hogy valami ilyen vízióba vagy álomba, hogy látja valahogy Istent, hanem arra gondol, hogy rá koncentrál. Az Isten az, akire koncentrál, akit mégpedig szüntelen rá koncentrál. Valahogy ő van ott a gondolatainak a centrumába. Nem tudja megunni, nem akarja levenni róla a szemét, nem akar tőle elszakadni, egy pillanatra se, szüntelen reát tekintek. Nincs pauze ebben a dologban. Az ő urának, Istenének, az ő szép örökségének, az ő élete kelyhének a jelenlétében él. Rád nézek szüntelen. Értitek? Így viszonyul Dávid az Úrhoz. Csak kiragadtam egy pár példát ebből a Zsoltárból. Te vagy a legfőbb jóm. Teljes szívemmel bízok benned, és nálad keresek menedéket minden élethelyzetben. Nálad vagyok biztonságban. Áldalak és magasztallak téged, elismerlek téged mindenestől, és szüntelenül rád koncentrálok. Mindegy, hogy hol vagyok, mit csinálok, mit nem csinálok. Hogy viszonyulnak hozzám az emberek, mit tesznek velem, mit mondanak, mit nem mondanak, mindegy. Én rád koncentrálok, nem rájuk. Ha az előbb azt mondtam, hogy az Isten képhez kell a Szentlélek, a helyes Isten képhez kell a Szentléleknek a bennünk való munkáját, ahhoz is kell a Szentlélek bennünk való munkája, hogy így viszonyuljunk az Úrhoz. Így viszonyuljunk mi is, mert csodálatos, hogy bennünk is ezt munkálja, testvérek. Bennünk is azt munkálja az Úr lelke, hogy nekünk se legyen nagyobb kincsünk, mint az Úr. Az életünk, a családunk, a vagyonunk, a nem tudom, nagy kincsek, de nem nagyobbak, mint az Úr. ezt munkálja a lélek bennünk, és azt munkálja, hogy valami gyermeki szívvel futkározzunk állandóan ő hozzá, és ő legyen a mi menedékhelyünk, ahova minden földi viharok vannak, lelki életben vannak viharok, de hozzá menekülünk. Ő a menedékhely, ahol megnyugszunk, ahol békességbe tudunk pihenni. Lelki elrejtettséget találunk. Ő legyen az, akit állandóan magasztalunk és dicsőítünk. Nem csak itt a templomban, hanem bárhova megyünk az életbe, bármit csinálunk. Legyen az életünk egy magasztalása, egy áldása az Úrnak, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. És ő legyen az, akire állandóan koncentrálunk, akit nem ununk meg, akihez mindig valahogy visszatérünk. Akármibe is merülnek el a gondolataink vagy a tevékenységünk, hogy mindig hozzá megyünk. Mielőtt belefogtunk, miután belefogtunk, mi alatt csinálunk valamit. A jelenlétében élni, a tudatában élni, hogy itt van ő. És neki kell tetszenem, és legyek az ő dicsőségének a magasztalására. Ezt munkálja bennünk a lélek, testvérek, és megkérdezhetitek magatoktól, hogy tényleg a lélek által munkált Isten képen van nekem? És tényleg úgy viszonyulok ez az Istenhez, ahogy a Szentlélek munkája? Mert akkor jó úton járunk. Boldog, aki ezt el tudja mondani, testvérek, és aki nem, az erre vágyódjék. Ezt kérje imádságba, ezért fohászkodjon. Hogy ezt megkapja, ezt az Isten képet, ami Dávidban is volt, és ezt a viszonyulást hozzá. Ebben megerősödjön valaki, lehet, hogy még gyengébb valaki. Ha valaki gyengébb ezekben a dolgokban is, még talán ott tart, hogy nem bírom kimondani, hogy az Úr az én legfőbb javam. Hát kérje az Urat, hogy Uram, végezd el bennem, hogy te legyél már a legfőbb jó az életemben. És segíts, hogyha nem is tudok mindig rád koncentrálni, de taníts meg erre engem, hogy tudjak rád koncentrálni mindig, és a jelenlétedben élni, és nem rád unni. De lépek tovább, testvérek. A harmadik pontomnak azt a címet adtam, hogy mit kap Dávid az Úrtól? Nem csak ezt mondja, hogy kinek látja Isten, nem csak az, hogy ő hogy viszonyul hozzá, hanem azt is, hogy én mit kapok tőle. Felsorol egy csomó minden, testvérek, ebben. Nem, itt is csak kiragadott példákat tudok. Azt mondja az ötödik versben, hogy te támogatod sorsomat. Károli így fordítja, úgy is lehetne fordítani, hogy megadod azt, amire szükségem van. Te adod meg azt, amire szükségem van. Hát mindenki tudja, hogy mire van szüksége, valóban szüksége. Amire valóban szükségünk van, azt az Úr megadja nekünk, és így támogatja az életünket. Ő ad meg nekünk mindent. Életet, leheletet és mindent, hogy Pál apostol mondja Aténba, a főtéren. Tőle van minden. Élet, lehelet és minden. Támogatja sorsunkat. Nem csak, hogy ide szült a földre bennünket, hogy így mondjam, hogy ide tett minket a földre, hogy legyél itt, az akkor boldogulja, hogy tudsz. Hanem odaáll mellénk, és adja azt, amire szükségünk van, ahhoz, hogy élhessünk, sőt, arra is úgy is támogat minket, hogy örökké élhessünk. A kegyelemmel is támogatja a sorsunkat, az igéjével is. Itt azzal folytatja Dávid, hogy nem csak, hogy támogatod sorsomat, hanem konkrétabban tanácsot adsz nekem, ezt is mondja. Ezt kapok tőled, tanácsot. A támogatásod olykor abban nyilvánul meg, hogy tanácsot adsz nekem, hogy mit csináljak. És ez a tanács valahonnan belülről jön. Még a veséim is oktatnak engem éjjel. A vesék itt az ószövetségi ember számára az értelmet szokták kifejezni, az észt, a rációt. Még éjjel is a szívemből, az eszemen keresztül szólsz hozzám és tanítasz engem. Hogy hogy éljek, mint éljek, hogy döntsek, hogy ne döntsek. Tanácsot adsz nekem, és a tanácsoddal vezetgetsz engem. Aztán folytatja, hogy mit kapok tőled. Jobbom felől vagy. Itt vagy mellettem. Ugye ez a jobbom felől van az Úr, az azt jelenti, hogy ő a védelmezőm. Én is egyébként a te jobbod felől állhatok, mondja Dávid ugyanitt, de az is egy dolog, hogy én a te jobbodon állhatok, meg az is, hogy te az én jobbomon állsz. Itt azt húzom alá, hogy te annyira közel vagy hozzám, hogy itt állsz mellettem, és védelmezel engem. A te oltalmad kiterjed rejám. Támogatod sorsomat. Mivel? Azzal, hogy tanácsot adsz. Meg azzal, hogy itt állsz mellettem. És kapom a te jelenlétedet, és a te jelenlétednek minden áldását. És például az, hogy meg nem rendülök,
mondja Dávid. Meg nem rendülök, meg akar rendíteni a sátán, meg akarnak rendíteni emberek a benned való hitben, az engedelmességben, a törvény követésében, a hitben, de nem rendülök meg. Ott járok a te útadon, mert itt állsz mellettem, és a te kezeddel szinte kézzel foghatóan támogatsz engem. Itt az előző Zsoltárban, a 15. Zsoltárban azt mondja, hogy az igazak meg nem inognak. Itt ugyanez a kép. Nem csúsznak el, mert ott állsz mellettük. Megszilárdítasz engem, megerősítesz engem. Azt mondja, hogy nem engeded, hogy szented rothadást lásson, hogy egy újabb ajándékot idézzek föl. Vagyis azt jelenti, hogy az örök életre vezetsz engem. Nem engeded majd, hogy a halál elnyeljen engem, hanem föltámasztasz engem a dicsőségre. Már Dávidban ott volt ez a csodálatos bizonyosság. Nem engeded, hogy a te szented rothadás nyeljen, és elnyeljen végképp a sír. Mit kapok tőled? Örök életet. És azt mondja, te tanítasz engem az élet ösvényére. Vagyis ahogy tanítasz engem, szólsz hozzám, vezetsz engem az élet felé. Az örök élet, az üdvösség felé vezetsz. Ezt is tőled kapom. És egyszerűen, testvérek, tényleg, hogy szinte dobzódik ezekbe, amit alá akarok még húzni, az az öröm, amit kap az Úrtól. Ezt többször is elmondja, hogy teljes öröm van, vagyis ilyen maradéktalan öröm van te nálad, és a jobbodon az örömöknek az öröme, a gyönyörűségek találhatók. Te örvendező gyönyörűséggel töltöd meg az én életemet. Örömök bőségével látsz el engem. Nem engeded, hogy kiégjek, hogy megcsömörlött legyek. Valahogy mindig megújítod az érzéseimet, az örömeimet, és nem tudlak megunni téged, és ez így lesz majd örökre. Hát testvérek, csodálatos ez az áradozás arról, hogy mi mindent kapok én az Úrtól. Hát nézzetek már ide. Olyan, mintha Dávid misszionálna, evangélizálna. Hát mi mindent kapok én az Úrtól, emberek? Hát föl nem lehet sorolni. Támogatja a sorsomat. Egyszerűen itt van, és tanácsol engem. Az élet ösvényére tanít. Nem a pokolba vezet engem hanem a tanácsaival, hanem a jóra, az örök életre, az üdvösségre vezet. Közel van hozzám, itt áll mellettem a jobbon felől. Megszilárdítja lépteimet az ő engedelmes, iránta való engedelmesség útján. És a szívem tele van örömmel vele. És még nagyobb örömök elé nézek. Hát testvérek, igen. Dávid így áradozik az Úrról, mert így akar megnyerni másokat az Úrnak. De nem csak ez van benne, hanem egyszerűen el kell mondja. Én ezt kapom az Úrtól. Aztán, hogy ti ezzel mit kezdetek, az a ti dolgotok. De ha van egy kis csöpnyi eszetek, akkor ti is elkezditek keresni ezt az Istent, és ezt az Urat. És az ő szavát, és az ő akaratát komolyan veszitek, bíztok benne ti is. És akkor ti is megkapjátok ezeket. Mert nem csak az enyémek lehetnek ezek. Hát nem, ezt meg kell tanulnunk szinte Dávidtól, testvérek, nekem is, nektek is, hogy így áradozzunk arról, hogy Isten Jézusban mi mindent adott nekünk. Hát nem Jézus által támogatja leginkább a mi sorsunkat. Hát nem Jézus által tanácsol bennünket még éjszaka is. Az ige által. Nem biztosít bennünket Jézus maga, hogy íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt van a jobbunkon. Nem őtől én az erő az életünkbe, hogy tudjunk engedelmeskedni és igazi keresztjén életet élni. Nem ad nekünk maradéktalan örömöt. Nem újítja meg az érzéseinket. Hát testvérek, de. Volna miről beszélni. És egy kicsit úgy, ha ilyenekről tudnánk mi is hát beszélni is másoknak, akkor lehet, hogy hamarabb meg tudnánk talán úgy kívántatni velük az Urat, vagy fölkelteni az érdeklődésüket az Úr felé. Az utolsó dolog, amit még aláhúznék ebből a Zsoltárból, hogy az, hogy ő kinek látja az Urat, hogy hogyan viszonyul hozzá, hogy miket kap az Úrtól, mint kegyes ember, ez mindez kihat arra, hogy hogyan viszonyul az embertársaihoz. Kihat az emberi kapcsolataira. Már az előző Zsoltárban is rámutat erre, de itt is újra találkozunk ezzel, hogy akinek az Úr a legfőbb kincse az életébe, az a szentekhez örömmel kapcsolódik. A szentekben örömét leli. Akiket az Úr szeret, azokat ne szeressen. Akiket az Úr elfogadott, azokat ne fogadjam el. Maradjak egyedül, mint a kisúlya, milyen kegyes ember, és ne legyek velük. Újra meg újra, testvérek, ez a Zsoltárokban állandóan visszatér, hogy a kegyes élet az nem csak egy személyes élet, hanem egy közösségi élet is. Az ember közösségben van, itt a szenteknek nevezi őket. Az igaz hívő embereket. Nagyon fontos egyébként ez a szent kifejezés, mert azt jelenti, hogy ezek olyan emberek, akiket Isten elkülönített, úgymond a hitetlen emberektől, a maga számára. Ez jelenti azt, hogy szent valami. Isten megszenteli az embereket azáltal, hogy lehajol hozzájuk, hitet ad a szívükbe, iránta való bizalmat, lelkével munkálkodik bennük, és egyszer csak ezek az emberek kiválnak úgymond a nagy hitetlen masszából, amiben ők is benne voltak, és egy új életet kezdenek Istennel, az Úrral. Dávid ezek között volt, és azt mondja, hogy én ezekben, a dicsőségesekben, így nevezi, a fenségesek, a dicsőséget nyertek, akik az Isten dicsőségében részesültek. Ő bennük találom minden gyönyörűségemet, mondja, bennük lelem tetszésemet. Egyszerűen az Dávidban ezt Isten elvégezte, testvérek, és úgy valahogyan el tudott határolódni a nem hívő emberektől, a korának a nem megszentelt embereitől. Ez nyilván, hogy nem egy ilyen külső szeparáció, tehát hogy akkor nem is megyek oda hozzátok, hanem én csak a hívők között vagyok. Hozzátok se szólok, nem is érdekel, hogy mivel kínlódtok, mi bajotok van, nem érdekeltek. Nem egy ilyen külső elválás ez, mint ami egyébként a kereszténység körében a szerzetesek között nyilvánult meg, ugye a szerzetesi életideál, hogy valahogy elmegyünk valahova a pusztába, aztán ott vagyunk együtt hárman, vagy ötten, vagy tizenöten, és ott élünk, azt ott imádkozunk, azt nem zavar minket, úgymond a hitetlen világ. Dávid, tehát ilyen értelemben nem szeparálódott el a környezetétől, látjuk az élettörténetet, hogy állandóan volt a hitetlen emberek között. Ott kilódott ő is. De belsőleg ő nem volt ezekkel egy. Ő más volt az érték számára, az Isten volt az érték, más volt a normája az életének, a magatartásának, máshogy döntött, nem mindig sikerült neki, de mégis ezen az úton járt alapvetően. Belsőleg volt szeparálódva, úgy mondom, a honfitársaitól, akik hitetlenül éltek. Jézus is mondta, hogy nem azt kérem, hogy az én követőimet vedd ki a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Itt kell lenniük, nekem itt kell lenni ebbe az egyházba, amelyik olyan, amilyen. Nektek ott kell lenni azon a munkahelyen, azok között a munkatársak között, akik olyanok, amilyenek. Lehet, hogy nem megszenteltek, a tűzoltóság összes tagja nem szent, bár szeretnénk, de hát nem azok. Vagy egy orvosi rendelőbe, vagy nem tudom, a bankba, vagy ahogy nézlek itt benneteket, mindenki máshol dolgozik, a vállalkozásba. Együtt kell lenni az emberekkel, de lelkileg, belsőleg mégis lehetünk mi mások, mint ők, és mások is leszünk. Ha az Úr munkálkodik bennünk, akkor nekünk ő lesz ez a valaki, aki az Istenem, aki az én Jahvém, az én örökségem, az én sorsom tulajdonképpen, aki elrejt engem, akihez úgy viszonyulok, ahogy, akitől azt kapom, amit. Én más vagyok, mint egy másik ember ebből a szempontból, és én nekem azokkal van igazán belső, külső is, de belső lelki közösségem, akik olyanok, mint én. Az Úr lelke azt munkálja, testvérek, hogy mi a hívő emberek között, a valódi keresztények között érezzük jól magunkat. Bennük találjuk meg a tetszésünket, örömünket. Azok is olyanok, amilyenek. Én is olyan vagyok, amilyen ti is. Megérjük mi a pénzünket most. Egyik innen sánta, másik onnan sánta, egyik innen béna, másik onnan béna. Kegyelemből élünk mind. De mégis egymásba találhatjuk az örömünket. Egymást szerethetjük. És ez testvérek, ez így van, és az nincs helyén, hogy mondjuk én egy az Úr számára megszentelt ember, az Úr számára elkülönített, az ő szolgálatára álló ember, én az istentelen emberekkel vagyok sülve-főve együtt. Nem csak külsőleg, belsőleg is. És ugyanazt a nótát fújom, ugyanazt azokat az ideológiákat vallom, ugyanazokat a káromkodásokat használom, az egész életem ugyanolyan, mint az övék. De én az Úré vagyok. Hát ez így nem megy, testvérek. És a hívők közé meg nem megyek, mert bennük semmi gyönyörűségemet nem találom. Mit keresek én ott a hívők emberek közösségébe? Nem is érzem ott jól magam. Ez így ugye nem megy, testvérek. Ez így nem megy. Az megy, amit itt Dávid mond, hogy a megszentelt ember a megszenteltekben találja meg az örömét. Nem vagyok egyedül. Egyébként olyan csodálatos ez, hogy nem vagyok egyedül, hanem oda vagyok illesztve egy ilyen nagy társaságba, amelyik megy a menny felé, vándorol a menny felé, az örök élet felé, és ott van vele Jézus, a megváltója. Ó, testvérek, kihat az emberi kapcsolatainkra ez az Úrral való meghitt viszonyunk. És nem úgy hat egyébként, ismétlem, hogy akkor őket tényleg magukra hagyjuk, mert ott kell lenni köztük, és még egyet hadd mondjak itt. Dávid szerintem azért is beszél így az Úrról, mert tényleg misszionálni akarja őket. Hogy lássátok meg ti is, akik még nem vagytok megszenteltek itt Izrael népében, lássátok, hogy az Úr miket ad egy hívő embernek. Ti itt, a bolond így szól a szívében, nincs Isten. Hát nincs Isten, aki engem így meggazdagít? Zsidó honfitársaim, magyar honfitársaim, ateista elvtársak, nincs Isten? Hát van. Engem így gazdagít, hát bár csak ti is hinnétek benne, és átélnétek ezt. Nekünk is van egy ilyen küldetésünk, hogy miközben belsőleg az úrei vagyunk, meg a hívőkkel vagyunk, hogy így mondjam, elkötelezett közösségbe, a közben az istentelenekkel nem vállalunk közös dolgokat, sőt, megpróbáljuk őket valahogy az Úr felé terelgetni. A bizonyságtételünkkel. Nem tudunk más tenni. Az eredményt egyébként nem is tőlünk várja Isten. Nem várja tőlünk, testvérek. Nem eredményeket vár Isten tőlünk. Nem az, hogy fölmutassunk három embert, akit mit érítettünk meg. Azt várja, hogy hűségesen tanúskodjunk róla, ott, ahová állított. Befejezem, látjuk Dávidot, akinek olyan istenképe van, amilyen. Látjuk, hogy hogy viszonyul ő az Úrhoz, látjuk, hogy elbeszéli nagy örömmel, ömlengve arról, hogy mi mindent kapok én az Úrtól, emberek. És látjuk, hogy hogy hat ez az emberi viszonylataira, kapcsolataira. De azzal fejezem be, hogy ez a Zsoltár tulajdonképpen Jézusról beszél. Az ő lelke beszél Dávidban, ő maga szólal meg, vagyis nem csak, hogy róla beszél, hanem ő maga beszél ebben a Zsoltárban is. És ezáltal a Zsoltár által, mint egy nem csak az Úr és Dávid, hanem Jézus és az Atya kapcsolatába is bepillanthatunk. Erről nem kezdek most egy külön prédikációt, de ezt aláhúzom, testvérek, mert ebbe a Zsoltárba olvassuk Jézus Krisztusunk feltámadásának a megjövendőlését. Hiszen ez a mondat, amit itt mond, hogy mert nem hagyod lelkemet a Seolban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Ezt Péter apostol a pünkösdi beszédében, Pál apostol egy másik levelébe fölidézi, hogy íme, itt van Dávid megprófétálta Krisztus feltámadását. A pünkösdi beszédében mondja Péter ezt az ószövetségi igét, idézi ott, hogy hát megmondatott, ne csodálkozzatok rajta, zsidók. Hát megmondta a Dávid, hogy nem hagyod szentemet a sírban, szentedet, nem hagyod elrohadni. Hát Jézus teste nem rohadt el. Nem lett a halál martaléka. Feltámadt a halálból harmadnapon. Nem engedett, hogy a te szented, ugye a te szented, hát ki az Úrnak a szentje, ki az Istennek a szentje, hanem Jézus. A te szented rothadást lásson. Dávid is tudta egyébként, hogy kiről beszél. Mivel proféta volt és tudta, és előre tekintve mondta azt, amit mondott. Így mondja Péter apostol az Abcsel 2-ben. Nem csak Jézusról beszélt, hanem Jézus maga beszélt. Csodálatos ez a dolog. És csodálatos dolog az, testvérek, hogy mi ebben a Jézusban hihetünk, hogyha bízunk már benne, ha őt tartjuk a megváltónak, az Urunknak, aki meghalt értünk, de aki feltámadt. Ő az, akire rámutat ez a Zsoltár, és akinek a színe előtti meghajlása most bennünket is egyébként késztet. Segítsen velünk az Úr, testvére, legyen velünk az Úr, és segítsen bennünket lelkével, hogy ez a Zsoltára a mi szívünkből is szólhasson. És lássuk benne a mi drága, meghal, de feltámadott messiásunkat, Krisztusunkat is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Atyánk, hogy a te lelked által beszéltél előre a Krisztusról, és annyi mindent elmondtál róla. Azt is elmondtad, hogy majd megszületik, azt is, hogy meghal, de azt is, hogy feltámad. És még meg annyi dolgot. És köszönjük néked, Jézusunk, hogy te magad is tudatosítottad ezeket. Dávidban is, meg más prófétákban is, akik előre szólottak te rólad, bár nem ismertek téged, szerettek volna, de nem ismerhettek úgy. Köszönjük, hogy mi már ismerhetünk. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy az ősi proféciák mind beteljesedtek rád vonatkozóan is. És így hajolhatunk meg előtted, mint az Isten messiása, a világ üdvözítője előtt, aki meghaltál, de föltámadtál. Köszönjük, hogy te vagy az Istennek a szentje, és mi is meghajolhatunk előtted. Köszönjük, hogy meghaltál, de íme élsz örökkön örökké. Feltámadott élő Úr vagy, és köszönjük néked, hogy mi is Urunknak szólíthatunk, aki velünk is szövetséget kötsz, nagy kegyelemből, nagy irgalomból, és odaállsz mellénk, és mi is ott állhatunk melletted. Köszönjük néked mindazt a kincset, amit tőled kaphatunk mi is, a közelségedet, az örömödet, a védelmedet, a gondviselésedet. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket, hogy mondjuk el másoknak is, hogy ki vagy te, hogy milyen vagy te. És köszönjük, hogy munkálkodsz azon a szívünkben, hogy úgy viszonyuljunk hozzád, ahogy Dávid is viszonyult, teljes gyermeki bizalommal, benned látva a legfőbb kincsét. Kérünk téged arra, hogy segítsél minket, hogy lássuk életünket benned elrejtve, mint egy kehelyben a bor rejlik. Lássuk, hogy te vagy a mi örökségünk, és te elég vagy nekünk, még ha nincs is földi örökségünk senkitől. Köszönjük néked azt, hogy munkálod bennünk ezt, hogy helyesen gondolkodjunk te rólad. Munkáld is, Urunk, kérünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Kérünk, segíts bennünket ebben a világban szerinted való módon viselkedni. Segíts, hogy ami a bűn, istentelenség, attól el tudjunk különülni, de oda tudjunk állni mindig a szentek, az igazság, a szent dolgok mellé, azokat tudjuk pártolni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most így a te egész egyházadat, a mi református egyházunkat is. Látod, hogy milyen sok viszálykodás tépi, szaggatja mostanság. Kérünk téged, hogy adja mi vezetőinknek is bölcsességet ahhoz, hogy mit tegyenek. Segíts, hogy aki bocsánatot kért, annak meg tudjunk teljes szívből bocsátani, és újra tudjuk kezdeni vele a kapcsolatot. Kérünk téged a kormányzatunkért, hogy rajtuk is könyörüljél meg, vigyázz rájuk, Urunk, és őrizd meg őket a rossz döntésektől. Imádkozunk a te és a nép ellenségeiért is, hogy rajtuk is könyörüljél meg. Köszönjük néked, Urunk, hogy imádkozhatunk egész hazánkért, hogy adj lelki ébredést. Esedezünk azért, hogy most Hódmezővásárhelyen és környékén is, ahol evangelizáció folyik, ott is a te igéd jusson el az ember szívekbe, és a te lelked pecsételje meg a szavakat. Munkálkodj és téríts magadhoz ott is ember szíveket, lelkeket, életeket. Kérünk téged a betegeinkért, gyógyítsd őket, légy közel hozzájuk. Imádkozunk a gyászolókért, hogy vigasztald az ő szívüket. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk még a világ békességéért. Olyan törékeny ez, Urunk, nem is gondoljuk, hogy mennyire. Te tudod. És te vagy elég hatalmas ahhoz, hogy elcsöndesíted az indulatokat, a nagyra vágyást, a hatalomvágyat, a gazdagodás utáni vágyat, a befolyás, az istenkedés utáni vágyakat. Könyörülj meg, Urunk, és munkálj csöndességet, megalázkodást előtted, és békességre törekvést az emberek között, a világ minden részén. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, hogy halottunk van Nagy Mihályné, Irénke néni, akinek temetéséről most már pontosat tudunk, tehát ránk következő héten, kedden, 11 órakor lesz az alsóvárosi temetőben, amit a Szabad Sajtó utca felől kell megközelíteni. Ha valaki eljön a temetésre, ne ott a PIK melletti kis utcában menjen, hanem másik bejáratot keressen. Tehát úgy tudom, a Szabad Sajtó az máshol van. Tehát kedd, 11 óra alsóvárosi temető ravatalozójában búcsúzunk Irénke nénénktől. Isten adjon vigasztalást itt maradott kedves családtagjainak. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokásos heti alkalmainkat megtartjuk. Jövő vasárnap, Böjt harmadik vasárnapja lesz, úrvacsoraosztást tartunk. Úgy készüljetek, hogy részesülhetünk a szent jegyekben, készülve nagypéntek és húsvét ünnepére. A mai alkalmat hagytam utoljára. Ma délután 16 órától házaspári kör lesz, és gyerek délután egyben. A gyerekeket odavárjuk a másik részre, és a házaspárokat pedig, akik szeretnének jönni, szeretettel várjuk ide a templomba. Dr. Patakfalvi Zsolt tartja majd az igei bevezetőt. Tudtommal. Délután egyébként 3 órakor lesz Hódmezővásárhelyen az egyházmegyei evangelizációnak a záró alkalma. Oda is, ha valaki szeretne menni, természetesen oda is lehet menni. Sőt, javaslom is, hogy menjenek a testvérek. Dr. Hotarán Gábor, érsekcsanádi lelkész szolgált itt a Hódmezővásárhelyi gyülekezetekben, illetve környékén az elmúlt napokban, és most lesz ott délután 3 órakor az Ótemplomban a záró alkalom. Ha valaki szeretne oda menni, menjen időbe is, vegyen részt ezen az alkalmon. Sajnos mi már itt a házaspárosunkat nem tudtuk máshorra tenni, mert sok felkészülés volt rá, és ez így keresztbe jött ez az alkalom, de talán nem annyira van átfedése az érdeklődők között. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró éneket énekeljük. A 247. ének 5. és 6. versét választottam a végére. 247. 5. 6. versét, és utána majd a himnuszunkat énekeljük. A dicséretünk 5. verse így kezdődik. Szenteknek szentje vagy, ó Isten, s nincs hiba szent akaratodnak határozásiba.
Mivel jól ismered a szíved.
himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!